Itt is van már a szemben a következő vendégem, aki nem más, mint Aranyosi Péter. Szervusz, köszöntelek az adásban.
Szervusztok, szép délutánt vagy most már kora estét.
Most már kora estét van azért lassan,
igen. Igen, igen. Bár ide rendeltetek egy órával ezelőtt, de itt vagyok.
Egy órát várom. Kibírtam.
Igen, igen. A közönségnek vagy a kedves nézőknek azért mondjuk el, mert ez nekem mindig fontos, hogy ti tulajdonképpen partizán körülmények között éltek. Budán egy nagyon nyomorult. A budai szó az erős is, mert a Budá az...
Lóbuda.
Hát ez dzsungi, tehát ezzel nagyon tisztában. Itt a Stalingrád című filmnek a második részét, a barikádok traktorgyár ostromát bármikor le lehetne adni, szóval rettenetes körülmények között.
Brutalitás.
De viszont a WC tiszta volt egészen.
Egészen normális. Igen. Brutalistát itt forgatták amúgy, ja?
Mit?
A Brutalista című filmet.
Na tessék, jelentét. Tessék, dzsungi minden. Jó, de hát partizán.
Kezdjük a Star Wars hírekkel, Péter.
Na, mondjad.
Nem... Andor második évad nézed?
Követtem, még csak az első kettő, hármat láttam, első kettő és felet láttam, de azt is 38 részletben, mert nekem nincs az a csatornám, úgyhogy ha az egyik haveromhoz fölmegyek, akkor 10 perceket tudok nézni belőle. Úgyhogy, de nagyon tetszik, az Andor nagyon tetszik.
Igen?
De pont erről, nekem ez a jó rész, nekem ez a jó film.
Miért?
Azért, mert pont azt mutatja, hogy hogyan alakult ki a birodalom elleni lázadás. Tehát nem ez a paraszt gyerek, aki dobálja a fénykardot, és akkor varázsol, hanem pont az, hogy keserednek el, és hogy fordul át tulajdonképpen a korrupció, hogyan hatja át az egész társadalmat, az egész galaxist, hogy hogyan nyom el a birodalom, hiszen ugye erről szól, hogy egy bolygót a értékeiért, az ásványkincseiért tönkre akarnak tenni. Igen, igen, és azért, hogy hogyan alakulnak ki ezek a kis sejtek. Nekem ez nagyon tetszik, nagyon tetszik.
Inspirálsz belőle a, nem tudom, hazai helyzetre vonatkozóan, vagy mi az, ami igazából megfogja a fantáziádat?
A hazai helyzetre egy film inspirál, azt mindig el szoktam mondani, a Babylon Berlin című sorozat, egy német sorozat, igen, azt meg kell tekinteni, az a hazai helyzet kompletten, tehát az a weimarizálódás, hogy tulajdonképpen szép lassan hogyan kúszik be az elégedetlenség és a fasizmus egy népnek a lelkébe, szívébe, gondolkodásába. A Csillagok háborúja az ebből a szempontból annyira nem követi, de az is érdekes ebből a szempontból, de ha pont én amikor először láttam a Babylon Berlint, akkor azt éreztem, hogy jó Isten, ez most van Magyarországon.
Az utolsó évad az idén, vagy jövőre, nem tudom fejből hirtelen.
Még.
Az utolsó évad az mondjuk.
Az a negyedik, nincs még az ötödik meg.
Igen.
Állítólag forgat, majd lesz.
Igen.
De várjuk, van egy német barátom, aki abban a pillanatban fogja mondani, hogy van.
Hát van egy régi mentorod, akinek filmes bekötése is bőséggel akad.
Igen, Sanyi bácsi.
Fábri Sándor valóban. Neki például ajánlatod a figyelmébe?
Nem szoktunk ilyenekről beszélni, ha ritkán találk, vagy ritkán beszélünk, akkor inkább a családról beszélgetünk, tehát közéletről, politikáról egyáltalán nem, hanem csak, hogy mi van a családdal, hogy vannak a szüleim, a gyerekek mit csinálnak, és éljenek a csajok, tehát ilyen szinten.
De taktikai okokból nem beszéltek politikáról?
Jó kérdés. Nem, mert azért nem beszélünk, mert múltkor a feleségem, mert majdnem megölték egy kórházban, és akkor, amikor elmeséltem neki, akkor azt mondta, hogy hallott, hogy bajok vannak a kórházban. Magyarázzam tovább? Tehát nincs információja a magyar rögvalóságról. Én akkor most mit magyarázzam ezt?
Ez mikor nehezítette el ennyire a viszonyatokat? Mert hogy te tényleg szerelmese voltál Fábri Sándornak.
Én most is az vagyok a művészetének.
Igen?
Igen. Én mai napig is az vagyok, de hát nem, tehát így a közéleti dolgokat nem tudom vele megbeszélni. Fumlok egyenest.
Soha nem?
Nem. Hát ez egy olyan 8 éve körülbelül, amikor nem nagyon tudunk már kikerüljük, hogy ne legyen belőle balhé.
A 17-18 környékét?
Igen. Kikerüljük, hogy ne legyen balhé belőle. Ő úgy érzi, hogy ő mindent tud, én meg úgy érzem, hogy én is mindent tudok, és aztán itt úgy kb. Vége is a kontaktálásnak már ebből a témából. De nem vagyunk rosszba, csak ezekkel a dolgokról, ilyen politikai dolgok nem beszélünk.
De barátságként ez egy aktív viszony?
Már nem, de hát sosem voltunk barátok. Tehát mi mindig alá és felé rendelt viszonyban voltunk. Egyrészt azért, mint érzelmi alapon, hiszen szerelmese voltam a Sanyinak, vagy mai napig is az vagyok. Másrészt viszont, hiszen hát a főnököm volt, mint alsegédszerkesztő helyettesnek, illetve hát ott a Sóderben, ugye én a Design Center felelős voltam, meg a tárgyakért voltam felelős. Úgyhogy látod, milyen érdekes, hogy én mai szemmel most is úgy nézem, hogy ez a tévé, ami ott a hátam mögött van, ilyen volt nagymamáméknak Sajó Bábonyban 50 évvel ezelőtt, ez egy Orion favorit tévé, 7 perccel ezelőtt, azelőtt kellett bekapcsolni, hogy meg akartam nézni a mesét fekete-fehérbe, kerek volt a képe, és a képernyő előtt még mai napig is lehet látni, hogy van egy műanyag burkolat, ami védte a képernyőt. Az a tévé, ami a hátad mögött van, olyan pedig 1900, az a hit, az a Videoton.
Ez közvetlenül itt?
Igen, igen, az egy Videoton tévé, olyan pedig az avasi lakótelepen 1982-ben, amikor a spanyol világbajnokság volt, az Espanyában volt ugye a mundiál, ugye úgy mondták, hogy a világbajnokság, akkor vette édesapám színes tévét, viszont annyira menő volt, hogy bele volt írva, hogy Hitachi Tube in Line. Az azt jelenti, hogy Hitachi képsöves volt. Úgyhogy azért mondom, én így nézem, és ugye ott a híres kékes tévé, azt nem látja a közönség a kamerátoktól. Tehát, hogy én mindig úgy nézem ezeket a dolgokat. Természetesen a régi fekete-fehér Videoton tévé, amin 6 kis pütyöptető van, csatorna váltó, meg a színes Videoton tévé, az a minden nap. Még az orosz pici fekete-fehér tévé, ezek is a mindennapok. De én mindent így nézek, mert sose lehet tudni, hogy mikor kell a Fábri nál a műsorba.
Segíts azt megérteni, ez nagyon érdekel. Egy ilyen viszony, mint amilyen a tiéd a Fábri Sándorral, ami, ahogy te fogalmaztál, valóban egyenlőtlen viszonyból alakult, most úgy, ahogy alakult, hogy szerinted egy ilyen mester-tanítvány viszony valaha ki tud egyenlítődni?
Biztos ki tud egyenlítődni, de mivel én mélységes áhítattal vagyok iránta, ez sosem fog...
Én miattam. Az akadálya,
igen, az én áhítatom.
Gesztusa hiányzik ahhoz, hogy...
De mondom, inkább az én áhítatom hiánya. Tehát én mindenkit, aki ilyen rádiókabar és meg akit szerettem, én mai napig is áhítat szeretettel, Maksa Zoritól kezdve bárkiig, tehát ez teljesen normális. Vagy illetve én ilyen vagyok, tehát nem normális, csak tehát mondom, hogy én ilyen vagyok, tehát én ezeket áhítattal szeretem.
Hűséges? Ilyen vagy?
Persze. Hát ezek a gyerekkoromnak a teljes meghatározó mérföldkövei, úgyhogy őket én mai napig szeretem, és pont most volt a gondolatomban, hogy a Markost meg fogom hívni a telekre, a Markos Gyurit, nem tudom milyen állapotban van, mert már öreg, találkoztam vele egy 5-6 éve a sportkórházba, akkor besírtam a röhögéstől, mert ő gyári elmebeteg, és gondolkoztam, hogy elhívjam a telekre, ezt szoktam tartani egy értelmiségi találkozót, és meghívom, hogy fel fogom hívni, hogy el tud-e jönni. És pont ez ma jutott eszembe, képzeld el. A Nádas Gyuri teljesen jó állapotban van, azért ő vele 2 évente szoktam beszélni.
Hát ez nagy reneszánszát éli.
Gyuri,
vigyázz magára.
Vigyázz magára, csont és bőrre lefogyott, vizet iszik, elmondta nekem. Amikor elmondta, hogy fogyókúrázik, abban 4 kilót fogytam. Tehát teljesen, úgyhogy teljesen életre halára. Úgyhogy igen, vizet iszik, meg ilyen vizet, meg olyat, és mindegy. De hogy nekem ezekkel áhítat szeretettel vagyok irántuk, igen.
Tisztelettel is. Ha Fábrit valaki méltánytalanul illeti, mondjuk nem tudom én, a humorát kérdőjelezi meg, vagy a tehetségét próbálja relativizálni, az még fölhorgatás vált ki belőled?
Nagyon ritkán olvasok kommenteket, de én minden ilyen tévéműsorban, vagy rádióműsorban én mindig megvédem a Fábrit, mert ugye azt mondják mindig, hogy hát ugye mások írták, ugye, hogy a Kőhami Zoli, én, meg a Litkai, meg a Dörflinger Dodi, meg a Tóth Tibi írta neki a poénokat.
A Dörflinger Dodi az egy valós személy?
Persze, Nagy Gabinak hívják, ma is beszéltem vele.
Olyan mondod?
Persze.
Létezik Dörflinger Dodi?
Igen.
Kérek sebész?
Nem.
De volt, amikor úgy utalt rá.
Mert a Sanyi összegyűri a sebész barátját, aki egyébként, akit Molière-nek hívnak, és műtéti eljárást neveztek el róla, olyan híres tüdősebész, és a Nagy Gabi mindig összekeveri. Tehát, hogy ha innen is jön egy információ, meg onnan is, azt ő Dörflinger Dodi álnéven mondja el. Aha. Mint gyűjtőnév Dörflinger Dodi, de Gabi bácsi is, és a doktor Molnár is a Dörflinger Dodinak a gyúanyaga.
És hány ember tartalmaz még az Dörflinger Dodi?
Hát még talán egyet, akit most így talán, hát Pipi, aki a vágja a műsort, még ő is néha, igen, ő viszont a Fábri szerint az az ember, aki életében, tehát ő a poént vágja ki. Tehát szinte csoda, tehát humor szerkesztőként szinte csoda. Ennyi éve vágja a műsort, és csak a poént vágja ki, zseniális Ürge. Nem, poénes, csak gonoszkodás.
Mit gondoltál arról az interjúról, amit adott ennek a Erdélyi Podcastnak?
Azt gondoltam, meg elmondom, kettő dolgot. Azt gondoltam, hogy mivel annyira piros volt a feje, ő szerintem be volt pálinkázva este. Tehát az a csoda, hogy oda tudták vinni. Ez az első, ami alapvető. A második, hogy a Kossuth-díjban való, hát hogy kapott-e Kossuth, tehát hogy kap-e Kossuth-díjat, abban ő már réges-rég megérdemelte volna, de ő tulajdonképpen a magyar tévén szerepléssel, ő részletekben már megkapta az árát. Durván megkapta. Tehát mondjuk ki, hát meg, ő azért a Kossuth-díjat apróba, hát felváltotta a tehetségét. Na, szóval ez igaz. Tehát ez
most és miért? Bocs, Pertu volt a podcast, mert csak mondjuk el, mert egy másik,
tehát, igen, egy erdélyi.
Pertu podcastban mondta ezt el, hogy bocs, miért ment el az MTV-hez? Tehát neki arany korszaka volt az RTL-nél, Kovács Kristóf tényleg mindent talált, tehát miért akarta ő otthagyni ezt a lehetőséget, és miért gondolta azt, hogy neki önállóan kell az MTV-n alkotnia?
Mert ott adtak neki egy nagyobb mozgásteret, legalábbis ezt mondták, hogy nagyobb mozgásteret fog kapni.
Hát Harvey bizonyosodott, nem.
Igen, nem. Hát persze, igen. Nyugodtan itt elmondhatjuk, hát a magyar tévén cenzúra van. Tehát ezt így, itt lehet, hogy ezt így most nem hallják, nem először halljátok, de hát ott embereket, ott vannak művészek, akiket nem lehet meghívni.
Igen.
Vannak témák, amiket nem lehet elmondani. Ami hát egy humoristának a munkásságát azért eléggé keresztbe vágja. Sőt, hát meg is szünteti. Hát mondjuk igen. Ki, Sanyi, aki egy iszonyú nagy érdeklődésé körül tehetséges, szabadszájú ember. Nagyon sokat küzdött azzal, hogy ezt miért nem lehet mondani. Ott voltam ezeken a vitákon, amikor megérkezett valami ilyen megfélemlített szerkesztő, tévészerkesztő hölgy, meg úr, aki hát, hogy ezt nem lehet, úgyis kivágják, erről se beszéljünk, arról se beszéljünk, ez se lehet, az se lehet.
Ezeket itt tolták neki?
Persze.
És nem borított találjuk az asztalt?
De, ordított velük, meg ordított, meg hát abból film lenne, a Roncsfilm 2, abból kijönne. Tehát az a verekedés, az ordítozás, persze, csapkodás. Kik vagytok ti? Szóval tudod, hát aki ismeri a Fábrit, nem kedves.
Nem de kedves. Végén belehajtotta a fejét.
Bele. Na most a másik ilyen, tehát felváltotta a pénzt, tehát most felváltotta, ő megkapta. A másik most, ilyen...
De várj, ezt nem értem, tehát eleve egy módos emberként ment be az MTV-s buliba, tehát ő azért jól keresett az RTL-nél.
Jól.
Nem volt anyagi gondja.
Nem, de tudod, ugye születtek gyerekei, ugye szegről végről volt ugye a Blikbe az a cikk, hogy Fábri Sándornak 7 éves fia született, mert... éppen otthon nem vallotta be, tehát voltak ügyei, és akkor hát szerintem kellett a pénz, fiatal volt.
Én sem gondolkoztam, nem tudtam tőle megkérdezni, vállalt el sajnos, hogy életút interjúban ezt meg tudjam tőle tudni, hogy esetleg, tehát aki világéletében az volt a nagy vágya, hogy filmforgatókönyvíróként lehet filmet készítsen, és azon gondolkoztam, hogy lehet, hogy valami ilyesmi mozgató rúgója volt, hogy összekeresni annyi 100 millió forintokat, hogy végül élete végén egy önálló filmet tudjon csinálni. De akkor ezek szerint nem volt ilyen?
Nem tudom. Én azt tudom, hogy a Macska Jaj című filmre mindenkit befizetett. Ugye, hát amikor ő meglátta, akkor felhívott visítva a telefonon, én már akkor előtte láttam 2 nappal, és sose felejtem el, azt mondtam neki, hogy ha a Macska Jajnál fel olyan filmet tudnánk csinálni, akkor már az életünk nem volt hiába. Csak egy fel annyira jó filmet. De ugyanezt mondta, tehát hogy nem is volt kérdés. Tehát amikor a Trabantot teszi a disznó, meg a cigányzenekar fel van kötve a tölgyfára, és ott zenélnek, hát az zseniális. Tehát, hogy nem, nézed az elejét, és a háttérben is minden történik, szóval az nagyszerű, zseniális.
Egy részletet akarok még erről a Pertu podcastról kérdezni, de aztán megyünk majd tovább, mert rengeteg más témánk van, de hogy nem volt egy olyan érzés, hogy teljesen félreértették igazából a nyilatkozatát?
Azt egyébként teljesen, bocsánat.
Ott, amikor ő mondja azt, hogy ezektől nem fogadom el a Kossuth díjat, nem a kormányra gondol.
Így van.
Hanem az MTV-ára.
Így, egyetértünk.
Akkor igen. Te is így értettem.
Hát persze, csak Bajer Zsolt nem úgy akarta
Bajer
érteni.
Bajer Zsolt viszont lecsapta ezt a labdát, és igen. Azt mondta, hogy mész a... Anyád,
igen.
És fogta magát,
így van.
És magukra húzta azt,
persze.
Hogy nekik szánt.
Igen, csak nem is értem egyébként.
Te beszéltél vele?
Nem. Múltkor fölhívtam a március 15-i beszéd után, hogy ha így halad az Orbán Viktor, akkor nálunk elbújhatnak.
Ez komolyan mondott neki?
Igen. Morgott.
És erre mit mondott?
Morgott, semmit. Tudja ő.
De miért neki kéne elbújni nála? Tehát hát inkább neked nála, nem?
Nem. Hát figyelj, ez a brigád, ez hogyha úgy dönt, hogy mondjuk a egy népcsoport úgy éri meg a választás, hogy valakiket tönkretesz, akkor oda fog csapni.
Ebben ennyire biztos vagy?
Macika, akik hát ezt mérnek, hát ez nem kérdés. Hát
de bocs, az egy
nincs
dolog,
gátlás.
Az egy másik dolog, hogy ilyen eszköz használnak a vélt érdekek érvényesítéséhez.
Nincs gátlás. Hát nincs gátlás. Hát át lehet forgatni mindent. Csak idő és pénz kérdése. Hát miért? Hát most mi imádjuk az oroszokat. Amikor ő volt az, aki azt mondta, hogy kizavarjuk az oroszokat a téren. Tehát azért mondom, hogy mindent át lehet forgatni egy pillanat alatt. Tehát én azért mondom, hogy ha úgy hozza a sors, akkor akárkibe bele fognak állni, mert abban látnak potenciált, választási potenciált, hogy azok ellen kell ágálni.
23-ban úgy nyilatkoztál Orbán Viktorral a HVG-nek, idézlek téged, okosabb, mint bárki a hazai politikai életben, jobban beszél, mint szinte bárki a politikai életben. Aki választhatta volna, hogy Jedi lovag lesz, mégis Sith lett.
Így van. Most is ezt mondom.
És azt is lehet, hogy Orbán óriási Star Wars rajongó vagy, a Hevesi Tamásra mondtad azt, hogy 64 bozélyt váltottál csak az új reményre.
64 van, az megvan, többször láttam, csak 64 mozijegy megvan még. 64 mozijegy megvan a Csillagok háborújára, a Birodalom visszavágott, az csak olyan 25-ször, 30-szor.
Mint a 77-ben? Vagy hányban?
Nem, 81 vagy 80, 10 éves voltam, 82-ben volt azt hiszem a Csillagok háborújára. Amikor már én láttam, Miskolcon a Petőfi moziba, ahol az első három sorba ültél, akkor tetves lettél a film végére.
Mert?
Hát mert ott csak a dakoták ültek, és ott mindenki tetűs volt, hát ilyen egyszerű.
74-szer elmentél 82-ben megnézni az új reményt?
Nem, hát ez több éven keresztül.
Több éven keresztül.
De nem 72-ben, szerintem 100-szor láttam moziba, 100-szor. Minimum 100-szor. A Jedi visszatért is minimum láttam 88-szor. Meg hát minden második hónapban megnézem újra DVD-ről. Meg hát megvan minden változat, ugye a régi változat, Stankaival a hang, tudod, Bence Ilonával, tehát ezek mind megvannak, hogy van. Meg a felújított változat, meg a újrakevert, meg a digitális, ezeket úgy megnézi az ember. Ennyi.
Hogyan viszont el az, amikor Lucas az egészet oda dobta 5 milliárd dollárért a Disneynek?
Én azt mondtam a műsoromban, hogy végre tud venni egy csillagrombolót.
Az biztos.
5 milliárdból, de hát ott részletekbe kapta meg az árát a Disney-től. Sehogy, mert most nézd meg, itt van, hogy csináltak rossz Disney filmeket, nem tényleg az utolsó három előkép.
Nem rosszakat, penetránsakat, tehát az tényleg a nézhetőség határa.
Nézhetett, igen. De azért például ott van az új remény, ami azért szerint, vagy ez a Zsivány egyes, ami viszont meg nagyon jó.
Hát 10-ből 1.
Igen. A Szóló, azt nem bírtam többször.
Az bírhatatlan.
Az nem is értem.
A Han Solo eredet történetét, hogy lehetett így, ilyen mocskosan?
Igen, nem tudom, kikerüljük. Na, de hát nem tudom, hogy jutott, de hát a könyveket is megszüntették.
Persze.
Tehát ugye régen voltak könyvek, ugye Tron Admirális, mindegy, nem menjünk bele. Tehát volt egy zseniális szál, és azt elvarták, és lett belőle egy ilyen, ez a kislány a sivatagba, egyik pillanatra a másikra olyan Jedi lovag lett, aki Jedi, aki egy nagyorú honszóló gyerekét, igen, és Leila gyerekét, aki nem tudom, hány éve tanult, az tulajdonképpen partiban van vele második kardozás után. Tehát ezek viccesek. Na,
de hogy mit tanít neked ez, hogy neked a Star Wars is egy ennyire fontos meghatározó élmény, a Fábri is egy ennyire meghatározó élmény, és mindkettőn azt lehet látni, nyilván a mérték nagyon más.
Igen.
Más az, amit a George Lucas kasírozott be, és más, amit a Fábri. De két rendkívül tehetséges ember fölépíti az életművét, és odadobja végsősorénként akkor is baksisért valamilyen nagy, tőkerős csoportnak csak azért, hogy pénzénél legyen, miközben eleve tőkerős, gazdag, jómódú emberek ezek.
A George Lucasnak az indítatását nem tudom, a Sanyét tudom, vagy érzékeltem, meg tudtam. Nem volt ez annyira irtózatosan nehéz döntés, mert akkor már az RTL sem ajánlott olyan nagyon jó opciókat. És azért a Sanyinak a torkán irtózatos dolgokat lenyomtak az RTL-esek. Elmondom, mi volt a sikere az RTL Klubnak, az RTL Klub műsorának, mi volt a sikere a háttérben. Az volt a siker, hogy volt egy értelmiségi űrge, Fábri Sándor, aki tulajdonképpen szinte bármit mondhatott a monológban, hogy most pont éppen a Gyurcsány volt hatalmon, akit lehetett is gerebjézni, ütni, verni, az nagyon jó volt, tehát bármit lehetett mondani, és ezt nagyon jól is csináltuk, vagy csinálta. És emellett a RTL Klubnak ez az irtózatos, sztárcsináló ez a felkapott senkik, akiből csinálnak majd valamilyen, nem, hogy kell ezt mondani, Big Brother, vagy én nem tudom kicsodák, és mindig ott volt a Sanyi, az értelmiségi űrge, akinek a Kovács Kristóf, az RTL a Kovács Kristófon keresztül, a producer kezén keresztül próbálta letuszakolni, hogy igenis tegyétek be a Kelemen Annát, aki tulajdonképpen 4-4,5 szónál többet nem nagyon tud mondani, és ebből mindig úgy nézted, hogy el fog sülni a puska. És ezért mindenki azt várta, hogy a Fábri be fog szólni ezekben a beszélgetésekben azokkal a
igen.
senki valakikkel, akiket ők, és mindenki tudta, hogy őneki ezt letolták a torkán, és mindenki azt várta, hogy mikor robban föl, és mikor alázza meg őket. És ez a csehovi puska, vagy mondják, hogy drámában legyen egy puska, az majd el fog sülni. Ez a, hogy mindig várták, hogy elsüljön a puska. És nem sült el sose igazándiból, de nagyon sokszor a ravaszon járt a keze, és az is nagyon vicces volt. Hm. És ez a feszültség vitte előre az egész műsort.
És ez kiolvadni látszott 2010-ben?
Hát a magyar tévében ez kiolvadt.
Ott igen, de az RTL-nél miért lett ennek vége?
Mert már talán a nézettség nem volt annyira brutális, hát azért a Fábri, na mondjuk ki, hát a Fábri volt minden idők legnagyobb magyar tévésztárja. Tehát a Fiderikusz hozzá képest nem volt. A Fiderikus show ment 2 éven keresztül. Persze elhozta Alain Delont, meg nem tudom kicsodát, Bud Spencert, és nagy dolgokat elhozott. Na de hát a Fábri tulajdonképpen sokkal kisebb felhajtással is 20 évig ment, vagy 18-ig az RTL, nem tudom, irtózatos. Hát amíg a Fiderikus mondjuk, és amikor a Fiderikus volt, akkor 1 tévé volt. Amikor meg a Fábri volt, akkor volt 40 csatorna. És ahhoz képest a Sanyi iszonyatos nagy volt. Tehát ő iszonyú nagy sztár, és iszonyú nagy tehetség volt. Ezt azért mondom, hogy ezt mindig elfelejtjük. Tudod? Ezt mindig elfelejtjük, hogy matematikailag a Fábri mindenkit ver. Mindenkit. Mindenkit.
Az utóbbi időben a nyilatkozataiban többször beszélsz arról, hogy mennyire jelen van ez az iszonyatos politika miatti félelem, meg nyomasztás. És 2023-ban a Fix TV-nél mondtad azt, hogy ezt főképp a vállalati partikon érzed, ahol vezetők céges beosztottak rettegnek attól, hogy a politikai befolyás hogyan teheti őket tönkre.
Igen, ezeket mesélik nekem. Tudod, hogy elmegyek ilyen vállalati partikra fellépni, és előtte az igazgató úrral...
Olyan csekkolás van?
Nem, beszélgetünk. Beszélgetünk. Tehát sose felejtem el, mindegy melyik cég, egy külföldi céghez berohantam, éppen a Hír TV-n láttam az MSZP autópálya építéséről egy tényfeltáró videót, és nagyon ideges voltam, és mentem ehhez az ürgéhez, akik ugye építették az autópályát. És mondom, ez a piszkos-mocskos MSZP, az anyjuk úristenit, háromszoros áron vették meg az autópályákat, és rendelték meg. És mondja, hogy hát tényleg nagy mocskok, azt mondja, de a Fidesz 4-szeres áron. Hm. Tudod, és akkor úgy tudod, hogy az ember, amikor így levagják a szarvát, hogy tényleg, ezek is élnek? Hát persze, sőt. Na és mindenféle olyan történetet hallok, hogy veszik el a vállalatot, hogy jelenik meg egy öltönyös fiatalember diplomata táskával, hogy ajánl föl harmad annyit, és ilyen rengeteg ilyen történetet hallok. Tudod, és ezeket én látom, hallom, és ezektől is félnek a vezetők. Meg hogy szétvettük a vállalatot, Aranyosi úr, mert nehogy az legyen, hogy éhesek legyenek ránk, a feleségem, ezen a néven, mi csináljuk így, ketté választottuk, tehát ilyen rengeteg ilyen történetet hallok.
Na jó, de akkor ebben a környezetben érkezik meg a cenzúra törvény. Hogyan reagáltál erre a hírre? Hogyan hatott rád?
Még sehogy. Nem tudom. Engem általában egy helyre nem engedtek be, nem mondom, de elmondom. Van egy barátom, Tuba Pista, aki azt mondta, Újhely is átolja Újhely, és azt mondta, hogy ő majd elintéz oda nekem egy fellépést, mert hogy odavalósi, 70 felett, ő odavalósi, ő minden. És nem sikerült elintézni, mert azt mondta neki valaki a Művészeti Házba, hogy a humorra nincsen szükség. És én ezt így eltettem magamnak, és pont a hétvégén voltam Sárospatakon, sose vállalok duplát, 2 fellépést egymás után, én nem bírom. És direkt elvállaltam, és amikor a másodikra kimentem, azt mondtam a sárospatakiaknak, hogy mivel új helyben nem engedtek be, ezért ez a második, azért vállaltam el ezt a másodikat, mert ez az új helyieknek szól. És nagyon megtapsolták. De általában én nem vagyok, mint a Potyondi Edina, tehát én nem vagyok ilyen, engem beengednek. Én voltam Erdélyben turnén, 5 helyen. Hát ugye sem kell csinálni. Először el kell mondani, hogy béna vagyok, nyomorult, szerencsétlen, elkapott a rendőr, kicsi a faszom, ezeket szépen fölfelé, mi volt a Covid alatt, stb. És utána rá lehet érni a politikára, és amikor jönnek ki kacagva, akkor végig gondolják, hogy te jó Isten, hát mi röhögtünk, hogy Orbán Viktor lop, tényleg röhögtünk. Ilyen egyszerű, le kell tolni, szépen kell, le kell úgy tolni a torkukon ügyesen.
Ha már hosszú lap, hogy tökre érdekelne, hogy mit gondolsz arról, hogy mi nincs egy komolyabb szolidaritás vállalás, például akkor, amikor azt lehet látni, az Edinát kitiltják Erdélyben.
De hát hogyan?
Magyarországon is.
De mondd meg, hogyan legyek én szolidáris? Vagy hogyan legyen egy humorista szolidáris a Podjon Jenidával? Hogy akkor, ha Edina nem megy, én se. Tehát, hogyha nem engeditek Edinát,
hát, nyilatkozat is lehet azért ilyenkor egy szolidaritás vállalásnak a gesztusa.
Igen, hát ennyi. Hát, ha megkérdeznek, mondom, hogy csúnya dolog. Hát ilyen egyszerű. De általában ezre nem is, ez, figyelj, ebből ez lemegy, ez talán egy balhé, és aztán ebből nem sem soha semmi igazándiból nagy durranás. Hát az újhelyi ügyből se csináltam semmit. Hát mellett, ott voltam utána a Sárospatakon, látod most hétvégén, és kétszer teltház volt, és visítottak, ordítottak, és rendben is volt. Mm. És mondtam, hogy most jöttem haza Spanyolországból, Orbán Viktornak mi a spanyol neve? López. És teljesen nevették, és teljesen rendben volt. Aztán mindenféle neveket elmondtam, mert azóta járt az agyam, Dörflinger Dodival karöltve. Tehát, hogy tehát, ez nem, mi humoristák vagyunk, tehát mindig, amikor így nézel ilyen, vagy nézem pont itt a Varadza Partizánban az interjúkat, hogy egy kicsit túl dimenzionálod a mi súlyunkat, meg egyáltalán az írástudóknak a súlyát. Tehát például én humoristaként, én csak szórakoztatni akarok. Az egy más dolog, hogy...
Ezt mondja Klaus Mann regényben is a főszereplő, hogy én csak egy színész vagyok.
Igen. De hát tényleg csak egy humorista vagyok. Tehát én, ha valamiről akarok beszélni, ami bassza a csőrömet, akkor beszélek róla, ha találok rá poént. Ha nem találok rá poént, akkor eljövök ide a Partizán stúdióba, és esetleg elmondom. De a közönség tőlünk humort vár el, poént vár el. Természetesen most elmondom neked, jött egy papír a kéményseprő vállalattól, ilyeneket mesélek mostanában. Jött egy papír a kéményseprő vállalattól, hogy a kollégáik kétszer nem tudtak bejutni a házunkba, ezért meg fognak engem bírságolni. És most próbálok nekik levelet írni, hogy a kollégák kétszer itt voltak, és megmutattam nekik, hogy lebontottuk a kéményt 4 éve. Érted? Tehát, hogy le fogom írni, hogy ez nem pattanás, hogy így nem nő ki magától. Na, tehát, hogy tulajdonképpen, hogy vannak ilyenek, tehát, hogy rendszer elleni harcolok, ugyanez volt a gázművekkel, iszonyatos harc, de addig, amíg nem találok rá poént, a kommunikációs igazgató fölé volt, írtam egy kétoldalas levelet, fölé volt a kommunikációs igazgató hölgy, hogy szeretne tárgyalni a békéről. Hát olyan agresszív levelet írtam. Szóval, tehát, hogy én úgy érzem ilyenkor, hogy én egy celeb, vagy egy ismert ember, nekem muszáj harcolnom az ilyen helyzetekben, mert aki egy kis ember, bocsánat, hogy ezt mondom, egy senkit, átgyalogolnak rajtuk. És nekem legalább a kis embereknek el kell mondani, hogy én ordítok. Én bemegyek az MVM-be, ordítok. Bemegyek, és azt mondja, művész úr, mondom, csókolom, mi a probléma? Mondom, ez és ez. Azt mondja, adja már ide a személyét. De még mint a hölgyet szoktam a kutyát sétáltatni Kispesten. Ismerjük egymást évek óta. Adjam oda a személyt. Mondom, hát nincs a személyem, kint maradt a kocsiban, miért hoztam volna a személyemet? Hát tetszik tőle nevemet, művész, az a vezetéknevem, úr, az a keresztnevem. Hát tetszik ismerni. Mondom, a telefonomban le van fényképezve. Nem jó, ő meg akarja fogni. Érted? Meg akarod fogni a személyigazolványomat? Minek? Mert ez a szabály.
Igen.
Tudod, meg akarja fogni a személyigazolványomat. Mondtam, nem akar, most a műsorban úgy mondom, hogy ezt a kutyasétáltatás közben éjszaka este meg tudtuk volna egyszerűbben oldani, de hogy megfogja. Na mindegy, szóval érted? Tehát, hogy harcolok a rendszer ellen, meg a hülyeség ellen, meg kimondom, de csak a poén van rá. Nem várnak más tőlem.
Kevéssé tudják szerintem a nézők azt, hogy alapvetően van egy erőteljes militarista elköteleződés az
életben. Hát szoktam mondani.
De kevésbé ismert
az. Ugye Woody Allennek van a poénja, hogy az anyját megerőszakolták a kozákok. Na én ugyanígy vagyok, hogy szerintem nagymamámat megerőszakolták a kozákok, és én valami orosz valakinek vagyok a leszármazottja. De ezt csak poénból mondom, de nem tudom, a nyukám mesélte, hogy amikor mentünk óvodába, akkor nekem 2 forintos műanyag katonát kellett venni. Nem kellett cukorka, nem kellett csokoládé, hanem 2 forintos indián.
Hát a magyaroknak elmondott, hogy ceruzelemekből, tipliből összeállított serege játszott újra a második világháború.
Igen, megvannak még most is a telken vár rám, csak egy nap mire kipakolom. Képzeld el, és rá vannak írva kecsöpös kupakok, és rá van írva, hogy 30. hadtest. Tehát ugye az angol 30. hadtest, amikor a Market Garden hadműveletet eljátszom, ugye, igen, az elemek a tüzérség, a facsavar, a páncéltörő ágyú, és akkor szépen rakosgatom a szőnyegen, néha összefirkáltam krétával, mert ugye a folyókat valahogy ugye jelezni kell, és akkor a gyönyörű perzsa szőnyeget összefirkáltam fehér krétával, és akkor anyám megnyakazott.
És akkor te, mint ilyen amatőr, nem tudom, ilyen hadügyi szakértő.
Militarista rajongó.
Eljutott hozzád igazából az a hangfelvétel, amiben a hadügyminiszter beszélt?
Igen.
Igen. Szakítunk az eddigi béketevékenységeinkkel, szakítunk a békamentalitással, és átállunk a háború felé vezeti út 0. fázisára.
Döbbenetes.
Mit gondolsz erről?
Ez... Na. Tudod, engem hívnak meg mindenféle laktanyákba fellépni.
Nem tudtam.
Ja, szoktam. Sokat, meg ugye, mint World of Tanks, az egy ilyen tankos játék.
Igen, azt ismerem.
Ugye a Tatára többször beengednek, megtankoztatnak, beülhetek a tankokba, elvisznek tankkal, ugye a legmodernebb harckocsikba bemászhattam. Sőt, átvette a hadügyminiszter az új legelső 3 önjáró löveget, ezt a Panzerhubice 2000-et, és akkor én egy óra múlva nekem is megmutatták.
Hoppá!
Tudod?
Én nobilitás vagy?
Hát, mert ők is nézegették, tudod, és mondták, hogy csak nem lehet fényképezni belülről, tehát, hogy titok. Meg ugye bemásztam én a Leopard harckocsiba is, ott mindent lefényképeztem, de mondták, hogy ne tegyem ki a netre. De elmondom nektek, mi van, zöld dobozok vannak a falán a tanknak. Hát mit tudom én, mik azok a zöld dobozok, tudod, hát az egyikbe belenézel, a másikba belefüle, ezt ki tudja, mik azok.
Na mindegy. Jó, tehát szóval akkor te telefonodat kell meghekkelni a bármilyen ellenséges
hadat. Hát úgy is tudják
hinni. Információkat szeretne tudni.
Igen, igen. Úgyhogy én ezeket a bejutok, bemegyek, megmutogatják, megpaskolom. Ugye úgy volt, hogy majd megyek lövészetre is, az nagyon izgalmas lesz, és akkor majd elmegyek, megnézem, hogy milyen, hát tudod, érdekel. Én rettenetesen szeretem a fegyvereket, de irtózatosan félek tőlük. Ez nagyon furcsa.
De akkor hogy értékelem?
Én nézni szeretem. Úgy értékelem, hogy ez politikailag ez egy rettenet. Ezt jól mondta Magyar Péter, ez egy nagyon komoly dolog. Tehát egy kormányzat, ami állandóan békét hangoztatja, majd közben ilyeneket beszélnek a háború első szakasz, de lehet az a háború első szakasz a fegyverkezés, nem az az első szakasz. Tehát ilyenkor mindig Clausewitztől nem sokat olvastam, de lehet, hogy az az első szakasz, hogy fegyverkezünk. Nem tudom. Amit megtesznek, hiszen ránk van parancsolva, azt nem tudom, tudod-e, hogy a haderőre a Gyurcsány kormány az 0,6%-ot költött a GDP arányosan, az Orbánék is csak 0,7%-ot költöttek, és akkor ugye hát betették, hát ezt aki olvasgatja, ugye ezeket vették, ezeket a repülőgépeket, magán ezeket a Airbusokat, amiket ugye a katonai büdzsén.
Katonának mondott gépeket, amiket magánhasználat, vagy hát miniszteri meg kormányzati
Igen, és csapágyasra hajtották egyet-kettőt, már csapágyasra hajtottak annyit. Tehát, hogy tulajdonképpen ez is egy ilyen zsákutca. Most attól félek, azért mondom, hogy attól félek, hogy ez is el lesz sikasztva. Tehát, hogy tudod, hogy kijön a hardkocsi Zalaegerszegen, amit boldogan átadunk ugye az új önjáró akármicsoda, teljesen mindegy, ugye, arckocsi, és aztán így eltűnik a ház mögött, és aztán újra előjön, érted? Tehát kicsit ettől félek, hogy egy ilyen szocializmus lesz, hogy így azt az egy harckocsit mutogatjuk, hogy nekünk már megvan a 126-dik, tudod, és ez egy kis félelmem nekem. Nem tudom, egyébként erről is van egy komplett blokkom, egyszer eljössz egy műsort, meghallgatsz.
Nem kérdés.
El is mondom, amikor a háború kitört a háború, előtte 2 héttel, azt mondta egy ukrán tábornok, hogy ne pofázzanak a magyarok, mert ők 2 nap alatt a tankjaival a Balatonnál tudna lenni.
Igen.
És kerestettem a Facebookon a fiaimmal, nem találtam meg, de mert odaírtam volna neki, hogy gyertek 1601 lángos. Ha kértek tejfölt, ott kell hagyni a T-72-es harckocsit, tudod? Tehát, hogy én ezeket mesélem, meg elmesélem, amikor Orbán elment a keleti elment most már tudom, Fehérgyarmatra, mert ott léptem föl, ők mesélték, és akkor bement a magyar gyalogságot megtekinteni, voltak vagy 22-en az egész magyar gyalogság. Tudod, tehát ez egy ilyen operetország operet hadserege, és ebből az operetország operet hadseregéből próbálnak valami erőt mutogatni. Miközben pontosan jól tudja mindenki, hogy ez operett.
De közben azért van a tragikus fejleményei, tehát például ott van az a kormánytisztviselőknek a kezében fölrobban a gránát.
De az nem a katonáknak a hibája, hanem annak, hát az ki oda küldte? Hát hogy lehet oda küldeni egy 29 éves szép asszonyt, hogy éles kézigránát dobjon? Hát a Gabi bácsi elmesélte, Dörflinger Dodi, látod, jó az idősebbekkel, hát ők 4 hétig gyakorolták azt a mozdulatot, hogy hogy kell csinálni. Hát az nagyon nem vicc egy kézigránátot eldobni. Azt így húzod, így teszed, úgy dobod, hát azt gyakorolják, egy vasdarabbal, ugye egy ilyen kézigránátnak látszó vasdarabbal játsszák. Hát ez irtózatos bonyolult. Tehát egy 2 percig valamit gyakorol, és akkor Marika, most tessék eldobni. Hát jó, persze a kiképzőtiszt is ott hibázhatott valamit, az is megsebesült. Borzasztó, borzasztó. Nem értem, hogy miért kell egy szép asszonynak oda mennie, tudom, hogy majd pontokat kapnak,
igen,
és akkor a fizetésük följebb emelkedik, de hogy az nem lehetne akkor ilyen cakkozás viselés, tehát hogy ilyen hímzés szakkörrel, vagy nem tudom, egyszer borzasztó, borzasztó.
Meg még a katonai ismerőség mit tudnak? Tehát ez egy teljes, tehát volt-e ezről bármifajta, nem tudom, értesülésed, hogy állhatott elő egy ilyen helyzet?
Meg is megmondom, hogy szintén azért nem kérdeztem meg, mert ez egyértelmű, ez ilyen nincsen. Tehát hát nem küldünk el egy civilt kézgránátot dobni. Hát ez nem a katonák. A katona is hibázott, aki ott a gödörbe állhatott vele, mert ezt egy gödörből dobták el. Ugye, hogy eldobták, és akkor lehúzódtak, mert a repeszek fejbe letaláljanak. Tehát, hogy az is hibázott, mert gondolom a hölgy elejtette, de ott a kiképzőnek föl kellett volna kapnia, és el kellett volna dobnia.
Ez a magyarázat, hogy valószínűleg kiesett a kezéből, és utána kaptak?
Igen.
Uff.
Igen. Nem tudom. De most nem menjünk benne, hogy vannak támadó kézigránátok, és vannak védekező kézigránátok. Ugye a támadó kisebbet robban, a védekező nagyobbat robban. Nem tudom, mivel, nem tudom. Meg nem tudom, milyen gránátot dobtak el. Hát szörnyű, na, mindegy.
De az is sokat elmondik itt a rendszerre magára, hogy erről konkrétan semmit nem tudunk. Tehát nincs egy olyan vizsgálat, ami még bemutatta volna az eredményeket, és mostan, amit megnyugtató, tisztázták volna azt, hogy például következő kormány tisztviselő kezébe nem fog kézigránát kerülni. Kus van.
Kus van, igen. Tudom, hát nem tudom. Nem. Majd a Russis Sandi Romulus Clarius Antonius Severus Zsédleszívusztól megkérdezzük, hogy megy ez. De hát ilyen magas szinten nem kell neki tudnia.
Nemrég mutattuk be a legújabb dokumentumfilmünket, a 10 év gyűlöletet, amiben nagy...
Nem mertem megnézni, bocsánatot kérek.
Értem.
Nem mertem, azért nem, ezért, mert már olyan szinten én ugye slime rajongó vagyok, akik partizánok, sok azok tudják, én már nagyon régen nézem, és már abban annyi őszinte történet van, és annyira ki van építve már ez a dolog, vagy el volt énekelve minden, hogy én már nem bírom megnézni.
Mindenképpen javasolnám pedig.
Azt mondta a feleségem, ő megnézte, ő sírt.
Komolyan mondod?
Igen, ő sírt. Sírt, hogy egy ilyen országban. Azt mondta, hogy ilyen országban nem tudja, hogy lehet élni egy ilyen országban. Hogy ahogy ez a primitivizmus, tehát nem tudom. Nem tudom, ő sírt. Én a dinasztiát sem néztem meg. Mert aki megnézte a Partizán másik 14 videóját, az úgy körülbelül tudja, hogy mi merre hány méter. Én most megnéztem a Kánc Csabával, nem tudom, ismered-e, egy Kánc Csaba?
Igen.
Egy interjút. Én utána akkor is összeomlottam. Én bunkert tervezek.
Most ne...
De bunkert tervezek. Bunkert.
Mi
bunkert.
Voltak a családnak?
Családnak. Családi bunkert. Rengeteg. Nem. Dunántúlon veszek egy erdőrészletet, és odaépítek egy bunkert.
Jó, most viszel be a csalánosba engem.
Nem, komolyan építem, megmutatom a rajzot, elküldöm nektek. Egyszerűen...
Azért vettél egy telket?
Még nem vettem meg, de bunker tervezek, hogy hogyan lehet kisebb kézifegyverekkel megvédeni magadat. Vagy egy olyan házat, ahol el tudod magadat barikádozni. Ami az én... Bár nem tudjuk, egyszerűen nem tudom, jönnek az oroszok, nem tudom eldönteni, most már tényleg ott tartunk, hogy a oroszokhoz megyünk hadifogságba, vagy az oroszokkal együtt megyünk elfoglalni a nyugatot, mert valamelyik lesz most már, nagyon úgy tűnik, tehát csak még nem tudom, hova állunk. Ezekben a videókban, amikor megnézem, én ezt érzem, hogy egyszerűen tudom, hogy manipulálnak, de én olyan hatásra, ezért nem néztem meg a ti filmeteket se.
Tedd a szívedre a kezed. Tényleg egy militáns ellenállásra készülsz, és ehhez szükséges?
Nem militáns ellenállásra készülök, én arra készülök, hogy megvédjem magamat. Szlovákiából kézifegyvereket tudok beszerezni, van egy barátom, aki fegyvergyáros, és a fegyvereket elhozom tőle néhány száz lőszerrel.
Ez nekem gerilla hadviselésnek hangzik.
Ne, de ne, én nem támadok, én védekezek a bunkerbe.
Értem akkor.
Igen. Védekezek a bunkerbe, és néhány botlóaknával még gondolkodom, amit tudok telepíteni, és kész. És szöges drót, és el fogjuk magunkat barikádozni. Nem tudom, ne gyertek.
Ez nem jött be azért a izének sem a Magyar Nemzeti Arcvonalas csávónak, aki ott aztán Györkös István.
Ja, de ő aktív bolond volt.
Hát ez alapján azért most bocsássad.
Ő aktív bolond volt, én passzív védekező. Az nagy különbség.
Na jó. De hogyha megközelítünk esetleg egy kamerával abban a bunkerben, akkor...
Ha ti jöztök, bárki jöhet, nem támadó szándékkal. Nem tudom, egyszerűen mondom, annyira félek, tehát annyira furcsának érzem most ezt a...
Vetni magadat, és akkor ott te át tudj vészelni, hogy az ott esetben vett támadást az ország ellen?
Igen.
Családdal. Lesz be, mit tél, 30 napra elegendő konzerv?
70, de lehet, hogy 270. Föld alatti kút, pumpás kút, amihez nem kell áram. Tehát ezeket már írom lefele magamnak, hogy hogyan tudod magadat megvédeni.
Hány évünk egyetelő állítani?
Egy fél év alatt megvan. Hát gyorsan köt a beton. Persze, kevlárral.
Ezzel fogod a nyaradat tölteni?
Nem, a tervezéssel, igen. Tervezek. Nem, mondom, ezt csak mondom, a feleségem is mindig ezen röhög.
Ha van humor, akkor tök jó, hogy ezt még tudja nevetésre.
Igen, ezen röhög, de tényleg nagyon félelmetesnek érzem, hogy mi vár ránk. Nagyon félek, hogy mi vár ránk. Nem tudom. Egyszerűen az értelemben, tehát mindig azért kérdezem, hogy most mi kitől félünk, az orosz barátainktól, vagy az amerikai szövetségeseinktől. Hogy valami meg kéne már egyeznünk, legalább. Tehát, hogy én nem értem. És tudom, hogy azért van, hogy elbizonytalanítsák az embert, mert a bizonytalan ember azt lehet befolyásolni. Pontosan tudom, de azért még ásni lehet.
Azért osztom ide a 10 év gyűlöletet, mert van benne egy megszólalunk Nagy Zsófia szociológus, aki azt mondja, hogy a tekintélyelvű rendszerekben óhatatlanul megnövekszik a humor, a paródia szerepe. És engem érdekel, hogy szerinted jót tette a magyar humornak az Orbán rendszer?
Na, ez egy jó kérdés. Zsófia?
Igen.
Szerintem nem osztott és nem szorzott. Tudom, hogy ez furcsa. Mert úgy gondoljátok, hogy a Bödöcs Tibor fellépései után rángolnak Karmelita? Vagy beszólnak mondjuk a Lázár Jánosnak, hogy hazudsz, Jani, mert az Aranyosi azt mondta? Hát nincs ennek súlya.
Nem is az, hogy politikailag van-e hatása, hanem hogy a humor, mint humor, fineszesebb lett-e,
nem, élesebb sőt, lett-e? Sokkal direktebb lett. A humor sokkal direktebb lett. Hát mivel a közönség butul, ezzel nincs mit nagyon beszélni, butul, ezért a sokkal egyszerűbb primere poénokkal kell jönni. Tehát ha én kitalálok kokos poénokat, azon Kőhami Zoli nevet. Az nem olyan jó, tehát az kevés.
Kőhami Zoli is alatt... Mi az utolsó poén, amit levettél a műsorodból azért, mert azt éreztett, hogy nem megy át?
Nem is tudom. Erre a poénra emlékszem, hogy még a szocialisták idején egy Rejtőe Tibor, vagy valaki lopott valami, sikasztott valami brutális összeget. És engem meg megbüntettek pont aznap. És azt mondtam a Duma Színházban, hogy kiszámoltam, hogy ez a faszi annyit sikasztott el, hogy az én büntetésemet, ha elkezdtük volna kékfogú Harald korában, az egy norvég király volt 1100-ban, vagy 905-ben, akkor a mai napig még nem járt volna le a büntetés. Még mindig abból a zsarolt pénzből 1200 éve még mindig ott állhatna a kocsim a Tilosban, a Madács téren. Azt hiszem erre. De nem értették kékfogú Haraldot. A norvég királyt. Tehát így körülbelül. Vagy valami varék király. De szóval nagyon sok olyan van, ami a Kőhami röhög, és akkor büszke vagyok. De a közönség nem. Tehát nem hiszem, hogy a humornak olyan segít a túlélésben. segít a túlélésben. Én is hallgatok, én Hoffit hallgatok minden ötödik nap, még mai napig is. Pedig én munkámból, ugye, mint a rádiókabaré munkatársa, én munkámból kifolyólag is hallgattam. De én mai napig is, és még mindig örülök neki, és még mindig nevetek, és amikor azt mondja Usztis Mátyás, nem tudom, emlékszel rá, hogy mondom az uramnak Tibi, vénasszony hangon, és én akkor is lefejelem a kormányt, ha megyek, mert annyira viccesnek érzem még mindig. De azért, tehát a túlélésben segít, de abban, hogy megváltoztassunk valamit, nem. Nem.
Abban értétesz, hogy az a Fábián legnagyobb bűne, hogy hagyta a rádiókabaré harihumát el Kótya Betyén?
Az megint látod, itt is egy kicsit meg kell őt védenem. A rádiókabarét, amikor átvette a Sanyi, akkor két opció volt. Vagy bezárják a rádiókabarét, és nem lesz, vagy Fábri Sándor csinálhatja.
Nem, bocs, én az archívumot kérdezem most.
Az a baj, igen. A Sanyi fölvállalt egy olyan munkát, olyan rengeteg anyagot kellene csinálni, amihez nincsen egész egyszerűen humoristája. Nincs annyi ember, ami ennyi minőségű humort tudna írni. Ez az ő hibája, mert nem volt szerkesztői gyakorlata, már humor szerkesztői gyakorlata, pontosabban, hát inkább ilyen humor szerkesztőségi gyakorlata. Tehát ő ezt alul számolta, ez az első. A második, hogy van egy csodálatos archívum, amit a Kabaré Csütörtök, hát ment 30-valahány évig, vagy 28 évig a Kabaré Csütörtök, és a humornak a lényege azért az ismétlés nagyon fontos volt.
Persze.
És ezt megszüntette a Petőfi Rádió, mert ha emlékszel rá, áttértek ilyen zenei valamire, a Kossuthra pedig úgy érezték, hogy nem illik bele. És ez nem a Fábri bűne. Ez az akkori rádiós vezetés bűne. Ez nem a Fábri bűne.
Tehát, hogy ugye te láttad az archívumát a rádiókabarénak.
Hát dolgoztam vele. Tudod, mekkora? Nem tudom elmondani.
Az megvan még?
Meg. Meg. Meg.
Elviekben még...
Szallagon már nincs.
Ez
most,
a baj.
Hát most bontották. Nem. De hála Istennek Kerekes Endre, aki most halt meg fél évvel ezelőtt, egy csodálatos hangmérnök, ő már bedigitalizálta olyan formátumban, amit mi nem is tudunk meghallgatni, de megvan. Megvan, egy Winchesteren elfér az egész 45 év, vagy 55 év. Egy Winchesteren elfér. Megvan. Megvan, a tükrök nincsenek meg sajnos, mert azt én elhoztam magammal. De megvan, tehát lehetne kutatni.
Ezt akarom, hogy előállhat még az, hogy kutató nekiesik, és talál eddig nem publikált Hoffi felvételt?
Hát hogyne, hát van olyan. Persze, hát azt nem engedték leadni. Persze.
Miért nem hallgathatjuk meg ezeket? Miért nem foglalkozik ezzel a rádió? Hát most bocs, ez ma már nem sérteni az Orbán rendszer érdekeit semmilyen szempontból sem. Ez nem más, mint az igénytelenség.
Hát megszüntették magát a Kabaré Csütörtököt, mint olyat. Hát a Magyar Rádió talán az egyik leghallgató. A Déli Krónika után azt hiszem a második, meg a 168 óra után a harmadik leghallgatottabb
műsor. Általános iskolásként rohantam haza a kettőt.
Hát persze, hát isteni volt. Hát, és mondom, és fontos is, és kellett is magához, az egész szerkesztőségnek az életéhez és a munkájához. Meg ők szüntették meg, nem Fábri Sándor szüntette meg.
Az világos, de akkor azt mondod, hogy a Kerekes által learchivált Winchesteren.
Igen.
Kellene keresni, és lehetne találni.
Lehetne.
Eddig senki által nem hallott.
Igen, meg lehetne olyan Fábri nyitókat, amit sose hallottatok. Istenieket. Isten. Igen. Megvan, meg lenne. De hát ki azt, akinek ez már beleugrik. Van Nagy Frigyes gazdaréhi rajongónk, az a neve, nem ez a neve, csak így jelentkezett be 30 évig a rádiókabaréba, Nagy Frigyes gazdagrétről, egy hatalmas bajszos ember, tartom vele a kapcsolatot, azóta is. Ő most olyan 70-80 között van, önt, ha megkérdezed, hogy mi volt az 1964-es szilveszteri rádiókabaréban a zárószám, akkor köpi, de hát már ő is ma él, holnap hal. Tehát ezt lehetne kutatni, igen, és óriási dolgok borulnának kifele, igen, még mindig.
Na jó, ebbe lehet, hogy fogunk akkor.
Hát egy falugyűlés, olyan falugyűlés, amit nem vágtak meg. Hát amikor Usztics bohózkodik rajta, hát megőrülsz. Hát, Usztics és Bajor együtt, hát sírnál a rögéstől. Hát isteni dolgok voltak, igen. Azt eltette Kerekes, és akkor az ott van, hogy vágatlan.
Jó, mondom, fogunk kollaborálni, akkor igen. Még az interjú után megkereslek.
Hát de én nálam ez nincs.
Hát de hogy valamilyen módon segíts majd ahhoz, hogy esetleg eljussunk hozzá, hogy meglegyen.
Bondi meghalt.
De a Winchester az megvan valahol.
Hát valahol megvan. Hát ez, na látod, ez jó kérdés, majd Hajnikától megkérdezzük. Igen. Úgyhogy ez
tessék? Ez vegye?
Nem, a adminisztrátor, ő még dolgozik a rádiókabaréba. Hát itt kis szerkesztőség volt ez az egész, mindig négy ember volt. Úgyhogy hát érdekes lenne, de egyébként nem is értem, hogy egy ilyen hallgatott műsort, ami ezt tulajdonképpen egy szerkesztő onthatná, egy komplett csatornát lehetne belőle csinálni az interneten, bármikor egy éjszakai műsorba hallgatnák a éjjeli őrök, és nem csinálják. Furcsa, én nekem is furcsa. Hát aranyon ülnek. Tehát most mindenki megizzad, hogy csináljon egy tartalmat, ott meg előre ott vannak a kosudíjasok, és csodálatos lenne. Hát furcsa ez is. Ez is elmúlt, figyelj, ez is elmúlt valahogy, nem tudom miért. Pedig gazdaságilag is meg lenne az értelme.
Persze, hogy sőt. Göndör László humorkutató úgy nyilatkozott a 24.hu-nak, hogy a magyar jobboldal humora cinikus és leginkább a bullying kultúrából, tehát a bántalmazó kultúrából fakad. Egyetértesz ezzel?
Mondjál már jobboldali humort. Vagy nem jobboldali, tehát mondj egy jobboldali humoristát.
Hát a Baginacsa például.
Na de hát ők csak politikai beállítottságukban jobboldalak, nem a humorukban.
Mi a különbség?
Hát az a különbség, hogy hát mi a különbség? Hát attól ők ugyanúgy Orbánnal is viccelnek, amikor vicceltek. Hát azért lehet viccelni, ők vicceltek Orbánnal is, tehát nem, ez nem volt gáz. Persze lehet, hogy finomabban, meg lágyabban, mint mondjuk egy Tibike, de attól függetlenül a poén az poén. Én nem tudom, hát egyszer hívjon fel, aztán mondja ez a gömbös úr,
Göndör.
Gömbös Gyula, hogy mondja el nekem, hogy mire gondol, mert én nem tudom, mert én nem ismer, tehát azért, mert az Ivánék szeretik a Fideszt, attól ők még a humorukban nem jobb oldaliak, már bocsánat a gömbös úrtól, de hát nem jobb oldali a humoruk.
Jó, de akkor szerinted mi jellemzi igazából a kormánypárt humorát?
Az, hogy nincs. Hát szívem, hát nincs kormánypárti humor. Hát pont ez a problém. Ez ebbe halt bele a Fábri Sándor műsora igazándiból. Hát nem lehet kormánypárti humort csinálni. Tehát, hogyha kikerülöd azt, hogy a király mesztelen, hát akkor mit mondasz a kormánypárt? Nincs kormánypárti humor. Nincs ez a szó. Nem illik össze. Tehát a humor...
De a humornak... a patriótásokat, a megafonosokat, és Orbán maga is szeret poénkodni. Tehát azért...
De hát ami... Dakota vicceket mondanak neki. Hát ő biztos egyébként egy jó pofa ember.
Orbán?
Igen. Én szerintem humoros lehet így kvaterkázva.
Gondolom... Személyes sztorid van vele?
Igen. Egyszer találkoztunk a futball... még a régi sportcsarnokban volt egy ilyen MLS gála, és akkor előttem lépett föl, tartott egy beszédet, és akkor utána oda mentem hozzá, és akkor annyit mondtam neki, hogy nagyon jó volt a beszéd, kár, hogy nem volt benne poén. Kezet fogtunk, és mondta, hogy de volt. És így elment. Elment, és akkor ment Európát megmenteni, ment akkor is Brüsszelbe, mondta, hogy Brüsszelbe megy. Ennyi, nem, nincs jelentősége. Vagy én nem szeretnék vele annyira találkozni, tehát nincsen bennem ilyen érzés, hogy most, ha én találkoznék vele, jól megmondanám. Anyukám találkozott vele viszont. Egerben a temetés volt, az Egri Dómban, Székesegyházban, és anyukám rohant WC-re, mert elmúlt már 70, és egy kicsi ember kiugrott előtt egy fekete mikrobuszból. És akkor mind a ketten megijedtek, anyukám is, meg a Viktor is, és kérdeztem anyukámat, hogy mit mondott az Orbán Viktor. Azt mondja, jó napot kívánok, azt mondja, kezdj csókolom, és mondom, te mit mondtál? Jó napot kívánok, és mentem pisélni. Tehát körülbelül ennyi volt muter. Szoktam mondani, hogy most nem volt rajtad a robbanós mellényed, mennyire jobb lenne az országnak, de nincs jelentősége. Én nem vagyok ilyen, hogy találkozzak valakivel, tehát ez nincsen bennem ilyen hogy aktív.
Hát de már nincs, nem? Azért korábban volt, tehát a Fábrival nem akartál találkozni például.
De politikussal nem akarok találkozni. Ugye tartom ezt az értelmiségi találkozót minden nyáron négyet-ötöt, ott jöttek államtitkárok, akikkel beszélgettünk.
Ki például?
Hát nem mondom meg.
Ferenc, bocs, akkor egyre azért hadd kérdezek rá, mert valóban volt ez, hogy akiket lenyilatkoztál, az a Márki-Zay Péter, Szanyi Tibor, Németh Miklós, H. János,
igen.
És nyilatkoztál, hogy egyszer Ruszin Szendi Romulus is.
Igen, akkor még aktív vezérkari főnök volt, még 8 napig.
És azt mondtad, hogy nekem militaristának persze az volt a lényeg, amikor az olvasmány élményem alapján rákérdeztem, a korábbi vezérkari főnök pedig nem válaszolhatott rá azt, amit kérdeztél.
Igen.
Én persze értettem a hallgatását. Mondd már rá, mit kérdeztél Ruszin Szendi Romulusztal.
Hát valamit a haderőreformról, hogy nem tudom, hogy miért kell venni egy repülőgépgyárat, ahonnan nem rendelünk meg semmit. Hm. Tehát nem az a baj, hogy megvesznek egy repülőgépgyárat, amit is aztán megrendel magától egy repülőt, vagy egy repülőt, hanem akkor miért nem jön a repülő, tudod? Tehát én így vagyok ezzel, tudod? Tehát ezt hiszem erről beszélget, de nem mondhatott úgy igazándiból semmit, viszont olyan érdekes, hogy ő elmesélte, hogy ugye kimentek a háborút megtekinteni.
Igen.
És most ezért támadják, hogy ő kiment. Hát az a dolga. Hát nem. Tehát most az lenne a furcsa, hogy valaki nem megy oda, akinek ez a szakmája. Miközben hát ugye ő Afganisztánban meg itt ott ugye aktív. Nagyon szép történeteket mesélt. Nagyon szép. Egyszer azt mondtam, ami páncélkocsival kellett menni, de nem szabadott megállni. És jött egy államtitkár, és ült az államtitkár egy ilyen műanyag széken, így lötyögött, és mondta a géppuskás, aki fönt volt a toronyba, hogy kakálnia kell. És képzeld, hogy nem lehetett megállni, ezért az államtitkár meg a segédje egy ilyen nejlonzacskót húzott, de, és így az államtitkár mellett a géppuskás kakilt egész egyszerűen. Hát így nem a fejére, de mellette.
Megállni tilos volt.
Hát nem, megállni tilos. Egyébként az a legnagyobb, látod, nem csak a militári, ha már belemelegedek, képzeld el, egyszer meghívtak engem fellépni Irakba. A magyar katonák, 15 évvel ezelőtt magyar katonáknak lépjek föl, és a Duma színházba nem adták át, mert féltettek. Képzeld el, nem adták át az üzenetet.
Hülyeskedj.
Képzeld el.
Hát az elbocsájtatlan.
Nagyon. És mondta, és utána a Honvéd műfázban találkoztam egy hölgyel, és mondta, hogy Péter, 3 páncélkocsit küldtek volna magáért, és abba jött volna bele, amelyiket a maga akar. És kimaradt, képzeld el. Hát még élek, azt meséltem volna.
Hogy amikor... Ez kb. Nagyobb sértés, mint hogyha 82-ben nem szólok, hogy jön a Darth Vader, és
bizony,
ott bent ülsz a moziban.
Bizony. Úgyhogy nem tudtam kimenni Irakba, pedig ingyen, talán még ingyen is megcsináltam volna. Igen. Azért az nagyon vicces lett volna.
De a Duma színházas társait féltettek?
A főnökség. Meg szerintem az van, hogy én elmegyek 5 napra, akkor nem termelek. Gondolom ezért.
Ez erősebben nyomott a labda, azt hiszem.
Ja, igen, lehetséges. Úgyhogy ennyit a militáros dolgokról, de hát sikerült, múlt évben eljutottam megint a Páncélos Múzeumban Franciaországba, úgyhogy megint boldog voltam.
És te nyilatkoztad azt, hogy ebben az országban küzdünk a démonainkkal. El lehet mondani neked, mik a démonaid?
Most elmondtam, hogy bunkert építek.
Ez. Ez nem démon. Vagy ez démon?
Hát félelem. Figyelj, a Covid óta nekem úgy nagyon már, hogy mióta bent voltam a kórházban, és így haldokoltam, onnantól nekem nem nagyon vannak démonjaim. Tehát akkor úgy megállapodtam a Jóistennel, megcsináltam, amit ugye, ha túlélem, akkor megcsináltam azokat a dolgokat, amit megígértem neki. És
például?
Hát figyelj ide, az első az volt, hogy elviszem anyósomat Nápolyba. Nem ketten, hanem hogy így családdal, mert ezt figyelj, aki haldoklik, az nem gondolkodik azon, hogy miért ez jutott eszébe. Igen. Akkor, hogy megveszem a Dacia-t, amire vágytam, egy vadonatúj Dacia-t, megcsinálom a Aranyos 50 show műsort. Mert a betegség előtt megkérdezte egy szervező, hogy az 50. születésnapodra csináljunk már ilyen nagy show műsort, ahová vendégek jönnek, stb. És azt is, hála jó Istennek, megcsináltam. És megcsináltam, ki volt ott a vendég, például Müller Péter Sziámi, és eljött hozzám, és mit csinált? Kapott utána a Kossuth díjat. Kész, el volt intézve. Egyébként Sziámi most elvállalta, hogy van egy ilyen kis podcastom, ahol World of Tanks, tehát ilyen tankos játékkal játszunk, és eljön oda, mondta, hogy ő is játszik a játékkal.
Tudod, csak a World of Tanks-el játszol, játszol?
Csak a World of Tanks-el. Játszok mással is.
Vagy ilyesmi az
nem? Nem. Csak a World, nem, olyan, nem fogott meg. Játszok olyan stratégiai játékkal, aminek még a nevét sem tudom kimondani. Hidden Stroke, így van leírva, az nem tudom, te tud, angolos vagy, Hidden Stroke, vagy Hidden, hogy kell mondani?
Igen, hát így. Hidden stroke.
Hidden stroke, ilyennel játszok. Ilyen pici műtyűr emberek rohangálnak a csatamezőn, mindegyiket mozgatható, egy puskás géppisztolyos, páncéltörágyú az oda tudod ültetni, azok, ha jönnek a tankok, kilövik. Ha kilövik a tankokból a kezelő személyzetet, jön egy, meg tudod szerelni, bele tudod tenni a saját embereidet, isteni. És egyszerre 200-300 figura mozog, isteni. Ezzel játszok. Ezzel játszok. A Romulus majd egyszer megmondom neki, hogy jöjjön játszani vele. Ja, Romulust is elhívtam egyébként a World of Tanks játékba.
És?
Ő tudott játszani, ő elindult a tankkal. Csak azt mondta, hogy... De a badár el se tudott indulni. Hát mit röhögsz? Hát badár el se... A badár annyira balfék, hogy neki ment mindig a házfalának a badár. A Romulus el tudott vele indulni, sőt, lőtt. Csak azt mondta, hogy ő tüzér, hogy ő a tankokat kilövi.
Várj, az a baj, annyira szaladsz előtt, tehát te Ruszin Szendi Romulusszal World of Tanks-et játszottál online?
Nem online, együtt, így mellettem.
Na, igen.
És ő irányít,
egy gépnél.
Hát én csak mondtam, és akkor ő irányította a tankot, lőtt mindent. Még meg is lőtt valami, meg a Jatubé van. Úgyhogy ki is lőtt valami tankot talán.
Fölraktátok a netre?
Persze.
Azt mondtam, mindenki ezt fogja kutatni, azt ugye tudod.
Nem, hát
ez... Megtalálható?
Megtalálható, de hát ez játék. Hát, jaj, ilyenekről gyerekkoráról kérdeztem, tehát én nem szoktam politizálni ilyen helyen. Tehát a gyerekkoráról, hát 14 éves korra óta ő katona.
Igen.
Persze, hát ott, Miskolci, hát azért is hívtam. Persze, és akkor eljött, játszott, nagyon jól. Most jön a Sziámi, és akkor beszélgetünk a Szűkített Szeptimről, meg a dal, a versekről, és közben játszik a tankkal, megpróbáljuk. Hát 70 éves elmúlt, de mondjuk fiatalos a Sziámi, nagyon, ugye meglátjuk. A Romulusnak annyit írtam SMS-t, hogy örülök, hogy a Tiszapárba bekerült, mert mégre valaki ott tud sortüzet vezényelni. Azt gondolom már a titkosszolgálatnál van, de nincs jelentősége. Egy mosolygó jelet küldött vissza. De hát tudod, a hülyeség az mindig, az nem kell messzire menni.
Van a Kierkegaardnak egy híres példázata, ami szerint egy színházban történt, hogy tűzötött ki a kulisszák között, kijött a mókamester, hogy ezt a publikummal közölje, tréfának tartották és tapsolni kezdtek. A mókamester ezt megismételte, az emberek még jobban hahonáztak.
Igen.
És azt mondja a Kierkegaard, hogy azt hiszem, a világ így is fog elpusztulni. Okos emberek nagy hahotája közepette, akik azt fogják hinni, hogy mindez csak vicc.
Annyi változás van, hogy most az okos emberek hülyének tettetik magukat. És nekem ez a legnagyobb bajom egyébként ebben az egész politikai helyzetben, hogy ha emlékszel rá, volt ez az államtitkár a belügyminisztériumban, ez a szőke, szemüveges, ilyen tüzértisztfejű, német tüzértisztfejű srác, mindegy a neve, és megkérdeztek tőle egy tök tiszteleteljesen egy újságíró srác, hogy Putyinnal Orbán Viktor mit tárgyalt, és az volt a válasz, találkozott Putyinnal Gyurcsány Ferenc is. Nem csinálják ez neked ez a videó? És azt mondja, jó, megkérdezzük majd akkor tőle. A következő válasza az volt, hogy akkor azt mondja, Gyurcsány Ferenc a házában fogadta Vladimir Putyint. Értjük, de hogy... És akkor az volt a harmadik válasz, Gyurcsány Ferenc kutyát ajándékozott Vladimir Putyinnak.
Hát az is volt.
Én értem, csak az a srác tök tisztességesen kérdezett. De ha annyit mondott volna ez a nagyon okos ember, aki minimum tud 3 nyelven, szerintem, mert okos ürgék ezek, hogy jó napot kívánok, nem beszéltem a miniszterelnök úrral, nincs felhatalmazásom, ha lesz felhatalmazásom, akkor elmondom önnek. Köszönöm a kérdését, viszont látásra. Tehát, hogy a tisztesség hülyének tettetik magukat. Feleslegesen. Nekem ez a legfélelmetesebb. Tehát, hogy nem okos emberek hahotájába fog elpusztulni az ország, vagy a világ, hanem az, hogy egyszerűen okos emberek hülyének tettetik magukat, és az utolsó pillanatig eljátszák, hogy minden rendben van. Engem ez jobban fáj, hiszen azért szavaztuk meg, aki megszavazta őket, hogy példát mutassanak, hogy helyettünk gondolkozzanak, hogy a buta népet irányítsák, neveljék, okosítsák, és olyan irányba tereljék, hogy jó legyen globálisan a népnek, már Magyarország népének. Ő meg szembeköpi, meg azt a másik srácot. Szóval, hogy nem szembeköpi, de hogy nem veszi komolyan, amikor ő tisztességgel lépett oda hozzá, és nem bántó szándékkal. És tehát, hogy ez a bajom. Most volt ez a tegnap, mi volt ez a, mondjad már, a stadionban, amikor...
Harcosok klubja.
Szívem. Hát ez már teljes Csehszlovákia, szóval ez a nyomor, ez a nyomor. Tehát ez a kijön a fickó és ordít, mint egy ilyen, melyik is van ez a, tudod, ez az MV, hogy ha eladsz 7000 liter öblítőt, kapsz egy aranyórát, tudod, tehát ez a, és gyémánt fokozatú lesz, tehát ilyen volt az egész, meg hogy ha három tiszásnak beszólsz, Orbán Viktortól kapsz kitüntetést, vagy szóval érted? Tehát szörnyű, hát ez primitív. Na ez a bajom nekem, látod? Ez a primitivizmus. Miközben hát ezek mind okos emberek. Hát vezessenek, mutassanak utat, értelmesen. Ja, hát meg közben tisztességesnek is kéne lenni. Tehát ezt ugye hozzáteszem, hogy az egy plusz. Hát most, na. Érted? És akkor csodálkozol, hogy mondom, hogy bunkertársok.
Nem csodálkozom.
Nem csodálkozol?
Nem, most akkor nem.
Viszontlátás.
Egy beszélgetés interruptusszal kell most itt élnem, úgyhogy mindenképpen szeretném majd folytatni veled ezt.
Jó.
Kitaláljuk, hogy életút interjú formájában, vagy már ilyen.
Majd valahogy.
Hát rettenetesen élvezetes volt veled beszélgetni.
Vagy a rádiókabaréból, hát ha hozok nektek szép rádiókabaré, de hát az a baj, egy tévés formátumban megcsinálni.
Elhallgatjuk, ne aggódj.
Elhallgatná a közösség?
Persze.
Hát nagyon sok jó van. Nagyon sok.
Amiatt mindenképpen kontaktáljunk, az kell. Tehát azt meg kell találni.
Azt meg kéne találni?
Azt meg kéne találni.
De képzeld el, aki bontotta a magyar rádiót, drága barátom Plajer Tibi, ő tervezte a bontást. Ő a Duma Színház első rajongója volt, mert ott kosztolt. Nem azért, mert szeretett bennünket, hanem mert ott evett a Duma Színházba, az étterembe, a Godó Duma Színházba, a kis mindegy. A pagodát el lehetett volna hozni, ahol Gobbi Hilda ült. Megvan a hely?
Persze.
A pagoda. El lehetett volna hozni 3 millió forint. Megmondta volna, hogy szétvágják, hol vágják szét, és magát a pagodát fel lehetett volna állítani valahol. Hát, sírtam. Nincs. Na lát, mondjuk a bunker tetejére egy pagoda pont jó lenne,
az
egy büfé.
Na. Persze. Örök hiány marad az is.
Igen.
Aranyosi Péter, szuper, hogy itt voltál.
Köszönöm szépen.
Mire máskor is kérlek, jó?
Jó.